Köszönöm szépen. A WebRTC-ről szeretnék beszélni. Hogyan is költözik a valós idejű kommunikáció be a böngészünkbe, sőt, még ezen túl. Ugye az előző előadó is említette, hogy Real Media és hasonlók voltak a böngészőkben korábban, és emlékszünk még a Flash-re és hasonló dolgokra, amik nagyon jól kezelték ezeket a multimédia tartalmakat. Google-nek volt az az ötlete, hogy mi lenne, ha a webet felkészítenénk, a böngészőket felkészítenénk arra, hogy multimédiás tartalmakat tudjanak kezelni natívan, és magát a média kezelési motort beköltöztetnék a böngészőbe. Nyilvánvaló előnyei vannak, mindenkinek van webböngésző, tehát egy masszív telepítettség van, nem kell installálni sehol se, mindig frissül ez a szoftver, és minden platformon jelen van. Ugye pluginok nélkül tudjunk kommunikálni. Hát az egész az valahogy úgy kezdődött, hogy 2011 környékén a Google bevásárolt egy-két céggel. Kezdte Zone2-vel a VP kodekek miatt, amit a YouTube-on is szintén felhasznált. Később a Global IP Solution-t vette meg. Ezeket a technológiákat nyíltá tette, és elkezdődött egy szabványosítási munka. RTC webnévben, az IETF-ben, V3C-be WebRTC-ként, aminek az volt a feladata, hogy egy szabványt készítsenek, és ez a szabvány az, ami magát az interfész definiálja, hogy a webprogramozók hogyan tudják majd megszólítani a böngészőből egyrészt, másrészt meg az alsó protokollokat. Tehát nem nulláról indult ez a dolog, tehát a Global IP Solution az IP, SIP-es világból jött, az ottani média tartalmakat kezelte nagyon jól. Volt videós előélete is, tehát a skálázható videókodekek környékén is mozgolódott. És ebből alakult, ugye ma már ott tartunk, hogy jelenleg a Google szolgáltatása Hangouts már migrálódott erre a WebRTC platformra, Skype az szintén, Skype for Web néven már próbálkozik ezzel, Mozilla megjelent a böngészőbe beépített Hello szolgáltatásával, ami a Telefonikával egy közös szolgáltatás, belső fejlesztő neve Loop. És tehát ugye készült ez a natív API, amivel még olyan platformokon is, ahol nem tudunk böngésző, mert a böngészők számára elkészült ez a C++ API, amit fel tudnak használni a böngészőbe való beépítésbe. Tehát itt a Mozilla ezt beépítette, Opera ugye szintén Chrome használja, de ezen túl olyan operációs rendszereken, ahol natívan böngészőben nem tud megjelenni a WebRTC, ott ez a C API használható, tehát iOS eszközöken lehet fordítani alkalmazást, ami tudja ezt használni. Hogy is néz ez ki a valóságban? Tehát maga a böngésző az közvetlenül kommunikál egymásra, tehát a média folyam az közvetlenül folyik a kettő között, és a két böngésző megbeszéli egy session description protokoll, amit ugye ismerünk már a IETF korábbi szabványa, ezzel leírja, hogy milyen médiát támogat, milyen sávszélességgel szeretne, milyen hangkódolások, audiokódolások, és ezt valamilyen formában kicserélik. Tehát a jelzés protokoll az nem definiált, pont azért, mert nagyon sokféle SIP, XMPP, stb. És társai jelzés protokollt már kidolgoztunk, és ez bármelyikhez illeszthető. Ezáltal ez jó is, nem is, erről ugye megoszlanak a vélemények, és kicserélik a média leírásokat, és létrejön maga a kommunikáció pont-pontba, tehát alacsony késleltetéssel, és maga a böngészőben van végül is a videó enkódoló, audio enkódoló, dekódoló motor, plusz még nagyon sok minden más. Ugye azt mondtam, hogy közvetlenül próbálnak ezek kommunikálni. Korábban már tartottam még Veszprémben egy előadást arról, hogy mi is az az ICE. Itt csak felvázoltam, ugye ennek az az előnye, nagy előnye, hogy megpróbálja a legjobb címpárt kiválasztani a két oldalról. Ha ez IPv6, ha ez IPv4, ha ez több IP címünk van, és nem csak az, hogy kiválasztja, hanem le is teszteli. Tehát, hogy lehet ott még egy csomagszűrő benne, de ő azt is megvizsgálja, hogy az ténylegesen átmegy az a csomag a túloldalra, és csak akkor adja át az RTP-nek, vagy tehát a média folyamnak, hogy tessék, akkor lehet ezt használni. És ugye a kommunikáció, ugye a tűzfalakon ugye a port nyitogatásokkal, tehát tehát hogy a IP cím felfedezése, külső cím felfedezése, nagyon sok minden kommunikáció, tehát tűzfal átjárható. Tehát nincs szükség relay-re, de hogyha van szükség relay-re, akkor is arra ugye megvan a TURN protokoll, ami ezt igazából meg tudja csinálni. És ugye a privát IP címtartományban az a szép benne, hogy nem taneleken keresztül beszél, hanem közvetlenül. Tehát ha van egy privát LAN-unk, a két böngésző lokálisan beszélget. Nagyon sok mindent elmondtam. Van egy Trickalize nevezetű továbbfejlesztés, ami nem sokban másabb, annyiban, hogy nagyon sokáig eltartat az IP cím felfedezés, de ezt mutatom is mindjárt szépen, hogy is néz ki. Tehát ugye először a régi, vagy hát a Standard ICE protokoll RFC 5245 azt mondta, hogy fedezzük fel az összes IP címet, és utána cseréljük ki, és utána kezdjük el a kapcsolatoknak a tesztelését. Most a Trickalize azt mondja, hogy először próbáljuk meg megnézni, hogy milyen IP címeket tudunk rögtön, és utána próbáljunk elkezdeni kérni mondjuk TURN szerveren allokálni IP címet, vagy meg felfedezni, hogy mi a külső publikus IP címünk a nap mögött vagyunk, és szépen inkrementálisan elkezdeni a teszteket, hogy minél gyorsabban felépüljön. Mert ugye az elvárás, hogyha felemeljük a telefont, akkor a másik oldalt az a hívás csak nem azonnal, vagy tehát elinduljon minél hamarabb. Tehát nem történhet meg az, ami mondjuk szabvány ICE esetén megtörténhet, hogy másodperceket kell várni arra, hogy ezeket a kapcsolatcseréket szépen sorban lejátsszák. Tehát Dióhéjban a legújabb IETF szabványokat próbált a munkacsoport összeválogatni. Nagyon nagy hangsúlyt fektettek a biztonságra, de erről majd beszélek, és a titkosításra. Alapvetően egy dolog az, amivel inkompatibilitást okoztak, ez itt a titkosításnál lesz, hogy a SDSS RTP, amit általában VoIP-nál, videokonferenciánál használunk, ezt arra azt mondták, hogy ezt már ne használjuk, hanem a DTLSS RTP-t mondták azt, hogy ez kötelező. Innentől kezdve majd valamiféle az átjárásra valamilyen gateway-t kell használni a korábbi rendszerekkel, vagy hát a korábbi rendszereket szoftvert kell cserélni és felkészíteni erre az új protokollra, ami megbízhatóbb is. Hogy is néz ki a böngészőben lévő ez a Google által nyilvános forrásúvá tett motor, média motor, ami a böngészőbe fut? Hát van egy hang, egy videó enkódoló, jitter buffer és multiplexálás, tehát a különböző adatokat, adat- és videócsatornákat, RTP-RTCP csatornákat próbálják minél pont a hívás felépítésnek a gyorsítása miatt minél kevesebb csatornára korlátozni, tehát összemultiplexálni az adatot és a videót. Különböző videócsatornákat, audiócsatornákat, tehát ott látszik is, hogy synchronization source 1-től N-ig, tehát az mind lehetőleg egybe multiplexálva. És látszik, hogy a DTLS csatorna felett beszélik meg a SRTP-nek a kulcs párjait, és ugye az adat kommunikációra, mert ugye ez, tehát a WebRTC nem csak hang és videó, hanem adat csatornát is tud létrehozni, tehát real-time adatot, amit esetleg játékokba vagy bármi más real-time adatcserére lehet használni, ez tényleg bármi lehet, ahol valós idejű kommunikációra és minél gyorsabb kommunikációra van szükség. Ott HTTP fölött van, ugye az HTTP tudna többféle IP címet kezelni, de azt már ugye az ICE intézi, tehát azt a részét már nem is használják ebből a protokollból. És ugye multiplexel, amitről már. Amit akartam hangsúlyozni, hogy biztonság. A biztonságra nagyon nagy hangsúlyt fektettek. Leginkább titkosítatlanul adat nem folyik böngésző között. Ez egy kijelentés volt, minden titkosítva van, ami a médiát illeti. Sőt, ezen túl nem csak az, hogy a két oldal titkosan beszél, hanem az identitására is dolgoztak ki a security architektúrában egy modellt, hogy azt is megtudjuk, hogy kivel beszélünk, és azt megbízhatóan tudjuk, hogy ki is az, akivel kapcsolatban állunk. És alapvetően ugye a jelzés rendszer nincsen definiálva ugyan, de az elő van írva, hogy ez is csak titkosítottan kell, hogy megtörténjen. Amit Nagyon nagy problémát okozott a szabványosítás során az a, hogy milyen videókodeket is használjunk. Mert ugye tudjuk, hogy a H.264 MPEG-4 elterjedtsége ugye sokkal nagyobb volt, a Google a VP8-al, bár igaz, hogy az licensz köteles, és ugye fizetni kell érte, a VP8-at, amit ugye az ON2 megvásárlásával és utána továbbfejlesztésével nyíltá tett, tehát ő ezt próbálta erőltetni, ebbe nem erőltetni, hanem próbálta a szabványt ebbe az irányba terelgetni. H.264 pedig ugye erősebb volt, mert a gyártók pedig, akik mögötte álltak, tehát sokkal többen voltak, és nagyobb volt a telepítettsége. Nagyon sokáig eldöntetlen volt ez a dolog. A Cisco volt az, aki beszállt ebbe a harcba, elgondolkozott szerintem, hogy mi lenne a több, hogy átállítani a teljes Cisco architektúrát VP kodekekre, vagy pedig a H.264-et, és úgy döntöttek, hogy ugye inkább kifizetik a licenszdíjat, és mindenki, aki akarja, használja inkább a H.264-et, és nyíltá tették. Igaz, hogy csak ugye bináris után kell fizetni, tehát emiatt binárisan letöltött kodekek után a Cisco fizeti meg a licenszdíjakat. Így a Mozilla is beépítette, és végül az lett az egésznek az eredménye, hogy mind a két kodeket kell támogatni a böngészőkben, mindaddig, amíg nem lesz egy olyan kodek, amiért nem kell semmilyen licenszdíjat, és abszolút szabad lesz. Ha ez megtörténik, akkor majd arra kell migrálni, tehát ez a jelenlegi álláspont. És ugye látjuk, hogy a VP8 után következik és gőzerővel dolgozik a Google a VP9-en, a gyártók ugye a H.265-ön. Itt ugye ez egy ilyen átmeneti döntés volt, ugye, és ezen túl jön még a VP9 skálázható kódolása, a Video, aki dolgozik ezen, hogy többféle minőséget tudjunk ugye egy konténerben megkapni, és annak megfelelően nem transzkódolni, hanem csak bizonyos adatokat kidobálni a streamből, hogy egy kisebb minőséget tudjunk megkapni. WebRTC API, tehát ez a web API, arra koncentráltak, hogy a webprogramozók, ugye nagyon sok webprogramozó volt, ugye ez volt a cél a Google-nél, hogy a webprogramozók számára ezt a nagyon komplex dolgot, mint média kezelést, ennek a mélységeit viszonylag elrejteni, és egy viszonylag egyszerű API-t létrehozni. Hát ugye az első, a Get User Media, az foglalkozik, hogy hogyan fogjuk meg ezeket az eszközöket, hang, videók, tehát ezeket az eszközöket, a peer connection, ugye a kapcsolatfelépítés, titkosítás, tűzfeláltjárás, adatcsatorna, de ugyanígy statisztika is, amiről meséltem, hogy az identitás kezeléssel is foglalkozott. Alternatív WebRTC API-k, mert ugye nem mindenki elégedett azért, tehát a világ konszenzus azért megteremtése nem egyszerű dolog, nagyon sok gyártó van, mindenki más szeretne, főleg a Microsoft. Ő az, aki alternatív API-ba kezdett már a legelején, kifejezte, hogy ő nem elégedett ezzel, CURTC Web néven. Utána később, amikor egy másik kezdeményezés hatására a WebRTC Object API, akkor ehhez is csatlakozott. Tehát, hogy nem mindenki boldog ezzel azért, mert nem mindenki szereti az SDP-t. Tehát a Session Description Protocol a webprogramozók nagyon nem elégedettek, nem szeretik ennek a kezelgetését. Emiatt ők inkább egy mélyebb JavaScript API-t szeretnének, amivel mindent lehet a media stackben kezelni. Ugye az ellenérve az, hogy ugye ehhez ugye tehát a webfejlesztőnek nagyon mélyen kell ismerni a hálózati történéseket. Az az elképzelés most jelenleg, hogy ugye az 1.0-as API-t próbálják elkészíteni, és utána majd folyamatosan ezekkel a dolgokkal, tehát a mélyebb API-val is lehet a következő szabványban, majd következő verziójában a szabványnak foglalkozni. Egy áttekintő ábrát raktam itt föl, arról, hogy is néz ez ki, tehát hogy a web alkalmazás letöltődik, és akkor felépül a kapcsolat, kicserélik a session-t, és akkor itt a tűzfalátjárásra mindennel együtt, tehát a komponensek, hogy mi az, ami kell, hogy ez működni tudjon. Tehát valamiféle signaling szerver mindenképpen kell, és ugye a Stanton szervert sem ússzuk meg, ezen kívül meg csak a böngészőre van szükségünk, hogy egy ilyen infrastruktúrát felépítsünk. Ugye ez pont-pontba eljutottunk arra, hogy pont-pontba kommunikálnak a böngészők, multipontról is ugye, hogy legyen szó. Tehát itt is több nézet van, van a régi tradicionális videokonferencia, MCU elképzelés, amikor ugye kikódoljuk a videót, összekeverjük a képet, kiküldjük a túloldalnak. Köszönöm. Ezentúl pedig van egy új elképzelés, ami Selective Forwarding Unit néven hallgat, ami pedig azt mondja, hogy igazából a titkosítást azt muszáj ugye kibontani, mert ugye az end-to-end, tehát azt nem ússzuk meg, de ezentúl próbáljunk mindenkinek olyan képet, meg olyan felbontást küldeni, hogy simulcastan kérhetünk akár többféle felbontást a felhasználótól, és a megfelelő méretű képet mondjuk kiküldeni. A Google Hangouts is ebbe az irányba, a Jitsi Meet is ebbe az irányba, vagy hát ezt képviseli. Tehát még nem is skálázható kodekek egyelőre, még nem is ez az irány. Tehát ahogy mondtam, hogy átjáróra mindenképpen szükségünk lesz a régi világgal, hiába azt mondanánk, hogy IETF szabványos a VoIP hálózatunk, videokonferenciálózatunk, a titkosítás miatt nem fogjuk megúszni. És másrészt azért is, mert az ICE meg a többi hasonló, hát nem is újabb protokoll, de sokáig nem implementálták a gyártók, és nagyon kevesen implementálták teljes mértékben, vagy tehát használhatóan. Emiatt mindenképpen valamiféle átjáró megoldás kell visszafele. Ugye a hangkukedelkekről nem beszéltem, hogy hát a szlájdon fenn volt, tehát ugye ott az Opus és a G711 Elo, ami kötelező lett végül. És akkor beszélnék arról, hogy egy kis nemzetközi kitekintés, hogy az ENRE-nek és a mi közösségünk is elkezdett foglalkozni ezzel a témával. Először talán én a Technical Advisory Council ülésén hallottam Jan Mayer-től ezt a témát, tehát így aki felvetette ezt nemzetközi szinten. Utána később mi is bekapcsolódtunk, a GN4 előkészítés során közösen az Uninettel, tehát a Norvég Kutatói Hálózattal tettünk javaslatot egy munkacsoport felállítására, amit később el is fogadtak, és később ezzel párhuzamosan, mivel ez egy kisebb munkacsoport, aki a projektben dolgozik, és ennek a információnak a terítésére, másrészt inputok adásra, mert ez a munkacsoport később fog indulni, tehát ez még nem indult el, tehát ennek az információinak a terítésére, másrészt egy közösség építésére létrejött egy WebRTC Task Force a Terenán belül. Később ugye a Terena és a Dante, hogy egyesült, az Giant Association néven, most már ugye egyben van ez a két szervezet. És ennek a következő ülésére szeretnék mindenkit meginvitálni, ami nálunk az NIF intézetnél lesz májusban, május 19-én. Egy szlájd még arról, hogy a két munkacsoport hogyan is időben, hogyan is tolódik el. Tehát a TF WebRTC az 2 éves, és a Giant 8, ami 1+3 éves. És a munkacsoport céljairól volt még egy pár gondolat, hogy mi is, amit szeretnénk ebben a munkacsoportban elérni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen Mészáros Mihálynak az érdekfeszítő előadását. Egy kis ajándékcsomaggal köszönöm meg a...